are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most folytatom beszélgetésemet Teleki Gergővel, amelyet a múlt héten a Magyar Nagykövetségen adott hangverseny előtt készítettem. És akkor a következő lépés mi volt? Úgy hallottam, hogy versenyeken is vettél részt.
Igen, hát körülbelül 8-10 zongora versenyen indultam, aminek egyharmadát megnyertem.
Az egész jó arány.
Egész jó, igen. Kaptam külön díjakat. A Bírósári emlékdíjjal jutalmazott a Zeneakadémia.
Ki volt Bírósári?
Bírósári egy Amerikában élő zongoraművész volt, aki támogatta a Zeneakadémiát a 70-es években talán. Fischer Aninak nagyon jó barátja volt. És ő alapított egy díjat, hogy a fiatal pályakezdő művészeket ezzel támogassa. Ez részben pénzjutalom volt, részben volt egy kis cikkely, az, hogy a Zeneakadémia legsikeresebb növendékének az adott évben ajánlották fel ezt a díjat. És én ezt 16 évesen kaptam meg.
Nagyon szép. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
Na most lépjünk tovább. Akkor voltak ezek a versenyek, de aztán olvastam, illetve hallottam azt is, hogy 4 évig, ha jól emlékszem, Svédországban éltél, és ott tanultál tovább. Erről valamit, először is miért pont Svédországban, hadd kérdezzem meg.
Igen, ennek volt egy előzménye, én már akkor 9. éve kezdtem meg a zeneakadémiai tanulmányaimat, és szerettem volna egy picit kitekinteni, hogy...
Ez természetes. Szükség is van rá, hogy az ember megismerjen más módszereket, és más... környezetben is éljen.
Igen, és a Lundi Egyetem volt az, aki fogadott engem, tehát ott volt akkor hely, ugyanis nagyon jó barátságot ápoltam Batta András tanár úrral, ő volt akkor a rektor a Zeneakadémián, és ő ajánlotta, hogy mehetnék a skandináviai országokba, mert ott van egy nagyon jó professzor, Hans Paulson, és ő hozzá kaptam helyet. Aztán a 10 hónapos tanulmányi ösztöndíjból lett 4 év, mert úgy meghosszabbítottuk mindig a státuszt, nagyon jól éreztem magam. Végül családi okok miatt vissza kellett költöznünk Magyarországra. Tehát az én kisfiam Stockholmban született meg 2008-ban, de 2006 és 2010 között Svédországban éltünk.
Hát 4 év, mert egyáltalán nem... Kis idő, megtanultál svédül?
Hát ez jó kérdés, mert fél évig próbálkoztam, úgyhogy a csoporttársaimat mindig svédül szólítottam meg, és mindig angolul válaszoltak vissza, és akkor fél év után mondtam, hát akkor menjetek a francba, hát akkor nem fogok megtanulni, bevásárolni be tudok, de talán így visszatekintve hálás lehetek a sorsnak, mert angolul viszont nagyon jól megtanultam ott kint náluk.
Az nagy előny, meg manapság tényleg ott tartunk, hogy nem is nagyon kell más nyelvet tudni. Mi is bejártuk már a fél világot, és azért angolul mindig lehet boldogulni.
Így van.
Többé-kevésbé. Hát volt, hogy Kínában nem sikerült nagyon jól a dolgok, de ettől függetlenül más országokban nyugodtan boldogulunk vele.
Mindemellett a tanulmányi szerződésemben a német nyelv szerepelt, mint hivatalos nyelv, mert a professzorom a Hannoveri főiskolán végzett. Tehát a zongora órákon mi németül kommunikáltunk egymással, de a diáktársaimmal viszont angolul.
A svéd az pedig
elmaradt. Nagyon szerettem volna megtanulni, hát alapszinten megértem, De...
Néhány szót meg lehet érteni a németnek, a némettel van a hasonlatossága.
Igen.
Ugyanúgy, mint mi Norvégiában jártunk nyáron, és nagyon sok szót föl lehet ismerni. Persze, hát a beszélt nyelvőről is beszéljük.
Igen. Igen, igaz.
De ugyan ez igaz a hollandra is. Nagyon sok szó hasonlít. Ha az ember valamit tud németül, akkor
igen, és főleg
sok minden feliratokat úgy ki lehet
főleg az
írott.
Ezt pontosan így van. Az újságcikkeknek a 80%-át.
És mi volt a benyomásod a svéd tanításról, a svéd iskolarendszerről, legalábbis a zeneoktatásnak a rendszeréről? Milyen a színvonal? Hogy tetszett?
A pozitív motivációt azt mindenféleképpen szeretném kiemelni, mert én azzal addig nem találkoztam. Tehát volt egyfajta klasszikus gyakorlat a Zeneakadémián, és ezzel én nem degradálni akarom az otthoni rendszert, mert nagyon sok muníciót kaptunk érzelmileg, de szakmailag inkább az emelkedett felül, ha eljátszottunk 88 ütemet hibátlanul, a 89-ben volt valami hiba, akkor ott kopogtattak, hogy ott a probléma. Ellenben Svédországban ez fordítottan volt arányos. Mm. Tehát ott a jót és a zseniális dolgokat emelték ki, azt erősítették, és én nekem...
Szóval pozitívabb
volt. Igen.
Neked mi a véleményed az előadásról? Azt figyeled elsősorban, hogy tényleg hibátlan legyen egy előadónak a produkciója, vagy pedig azt értékened inkább, hogyha érzelmileg kifejezésben többet ad, és legfeljebb van benne egy-két kisebb apróság, azt viszont el tudod felejteni.
Hát az az igazság, hogy én az utóbbit prioritálom, de most itt éppen a torontói fellépés kapcsán volt egy-két hanghibám, és lelkileg nagyon nehezen jutok túl rajta. Tehát az, hogyha érzelmileg megérinti az embereket. Torontóban 5000 ember felállva tapsolt nekem, de én mégsem voltam annyira megelégedve, mert volt egy-két hanghiba. Viszont azt tanultam, hogy nem az a hamis hang, ami mellé megy, hanem ami nem lélekből, nem szívből szólal meg. Van, hál' Istennek, egy olyan szenvedélyes énem, ami meg tudja tölteni a hangokat egy olyan energiával, ami megérinti az embereket. De ettől függetlenül a szakmai felkészültség részben itt a jetlag miatti átállás hozott egy olyan szellemi fáradtságot, tulajdonképpen otthon egy zenestúdióból indultam el hajnalban a repülőtérre, ahol Bach-Goldberg variációit rögzítjük már 3 hete. Tehát egy olyan fáradtsági szintet produkált a szervezetem, ami sajnos azt eredményezte, hogy volt egy-két hanghibám. Nem könnyű túljutni rajta, mert az ember tudja, hogy mire képes, és azt a szintet azt mindig kívánja elérni. Ettől függetlenül a zeneiség az jóval fontosabb.
Én
szerintem mindig fontosabb marad. A kettő együtt lenne, ugye, igen, tökéletes.
Az a gond, persze gondolom, akik fiatalok és kezdenek, és versenyekre járnak, ott viszont muszáj nagyon precízen játszani, mert akkor abban a pillanatban azt mondják, hogy hát...
Igen.
Odakint tágasabb esetleg.
Igen, ez így igaz.
Úgyhogy muszáj lehetőleg precíznek lenni, és ne legyen hanghiba se, de azért nem, ez nem elég.
Valóban nem. Tehát az ember, amikor egy zenei pályát elkezd, így felállít magának célokat, például ezt, hogy hanghiba nélkül játszon. Én tudok olyan történetet olyan előadó művészről, aki 15 évig volt depressziós Vladimir Horovic személyében, mert nem tudott hanghiba nélkül zongorázni. És gyakorlatilag 15 évig nem ült a színpadra. És milyen jó...
És Moszkvába kezdte újra.
És milyen jó, azt akartam...
Emlékszem arra a koncertjére.
Ez egy csodálatos dolog, hogy valaki 15 év után úgy dönt mégis, hogy nem adom fel, visszaülök, és utána csinálok egy világkarriert. Tehát azért érzékeny téma ez a melléütés.
Hát miután nem vagyunk gépek... Ha csak azt nézzük, egy komputer sokkal precízebben el tud játszani egy darabot, mindig hiba nélkül, de akarom én ezt hallgatni? Nem akarom azt hallgatni.
Lehet, igen. Én nekem kedvenc zongoristám, zenészem Szvjatoszláv Richter.
Hát azt én is így vagyok vele.
Igen.
Még volt alkalmam személyesen is hallani, nem tudom, neked volt-e még?
Hát sajnos nem. Én nem. 97-ben, ugye ő 97-ben távozott, én pedig akkor kerültem pont be az úgynevezett szakmai
elit. És a maiak közül ki az, akire úgy fel tudsz nézni?
A maiak közül sokat hallgatok Rachmaninov zongora versenyeket mostanában, és mindig kiválasztom azokat az előadókat, akik nekem a leginkább tetszenek. Jefim Brofnannak a Rachmaninov előadásai nagyon tetszenek, néha egy picit túl férfias, de hát majdnem egy 2 méter 10 centi magas emberről beszélünk, aki...
Szét tudja kalapálni a zongorát, a szükség van rá.
Igen. Igen, hát őt szoktam követni, illetve otthon Magyarországon, most ugye Balázs János,
ő is volt itt.
Igen.
Az előbb talán említettem is a nevét. Meg is van egy felvételem, én csináltam a felvételt. Ott van valahol, ott van János Balázs, Embassy of Hungary.
Tényleg. Igen.
Ezeket mind ott csináltam, ezeket a felvételt. Előtt eszembe szeretnék esetleg egy felvételt csinálni este, ha nem bánod.
Nagyon szépen köszönöm. Megtisztelő, tényleg.
Jó, mert akkor,
köszönöm szépen.
És abból talán felhasználhatok egy kicsit a rádió műsorban is.
Igen, igen. Na, hát természetesen.
Akkor megegyeztünk. Köszönöm szépen.
Igen.
Hol tartottunk? Ja, igen, más zene, más zongoristáról.
Igen, hát...
Kiről van jó véleményed még?
Szeretem például Kissinnek a játékát, de jön, őt is csak helyenként hallgatom, mert ő egy olyan technikával játszik, ami lenyűgöző, tehát, de nagyon nehéz azt beállítani, ugyanis nálunk, illetve konkrétan nálam egy felkészülési időszakban, ha mondjuk tanulok egy darabot, akkor nem nagyon szeretek mástól meghallgatni felvételt, hogy ne befolyásoljon.
Pontosan, én is így érzem, hogy megismerni egy darabot, igen, de utána, ha már te is tanulod, akkor jobb az, hogyha saját
igen.
magad.
És mivel annyira egyéni a zenének a felfogása, ezért én ma élő zongoristák közül nagyon keveseket hallgatok meg, pontosan azért, hogy megőrizhessem azt a szubjektív világomat, ahogyan én elképzelem. Most nem tudok jobb példát mondani, csak a Bach-Goldberg variációkat, amit most egy unakordán veszünk fel egy váci zongoragyárban, és annak a hangszernek az adottságai miatt, mondjuk a Glenn Gould féle Bach-Goldberg variációk, az olyan 80 perc körüli zenei anyag, ez itt most több mint 120 perc műsoridővel rendelkezik. Mert a barokk zenének az újragondolása az én szememben egy ilyen nagyon romantikus felfogásba ment át. Tehát,
ami pont ellentéte a Glenn Gould féle felfogásnak.
Teljesen ellentéte, igen. Viszont ennek a hangszernek az adottságai megkövetelik azt, hogy muzikálisan játszam el ezt a művet. Ami nem feltétlenül a virtuózitásra fókuszál, hanem arra, hogy egy-egy harmónia, vagy egy-egy hangulat, az teljesen lágyan ki tudjon szépen csengeni. Improvizálok is benne az ismétlések kapcsán.
Uh-huh. Hát azt a barokkorban csinálták az előadó művészek, tehát ez teljesen
igen.
jogos, és Bach se talált volna, szerintem benne semmi kivetőben volt, kivéve, ha rosszul csinálja valaki.
Éppen tegnap előtt jött el a Magyar Házba Varnus Xaver, hogy meghallgasson engem, és utána ott maradt, itt, Torontóban, igen.
Torontában, igen. És ő az organista, tudom, mert nagyon sokat olvastam róla.
Igen, és ott maradt a díszvacsorán, és kb. Másfél órát beszélgettünk Bachról, és ő is megerősítette azt, hogy szabad Bachot úgy, hogy szabadon improvizálni, ahogy az ő korában ezt úgy szokás volt.
Na akkor most érjünk vissza a továbbiakra. Tehát Svédországból visszamentél Magyarországra.
Igen.
És mivel, hogy folytattad?
Aztán munkát vállaltam a Táncművészeti Főiskolán Budapesten, ugyanis én úgy mentem el, hogy vissza kellett volna jönnöm 2 éven belül, tehát a Zeneakadémián megszakadtak a tanulmányi jogviszonyaim, Batta tanár úr felajánlotta, hogy másfél év alatt elvégezhetem azt a maradék 3 évet, ami még visszamaradt, csak hát mellette kellett munkát is vállaljak, úgyhogy dolgoztam a táncművészeti főiskolán, ahol megtanultam improvizálni, és annak nagyon sokat köszönhetek. Ugye ott egyből a mozgásra rögtön kellett játszani, 4/4, 3/4, vagy esetleg hangnem nélkül.
Hangnem nélküli bagatelt.
Bagatelt, igen. És hát elvégeztem a Zeneakadémiát, természetesen Gödöllőn volt a diplomakoncertem.
Ez mikor volt?
2012-ben.
Ott akkor már 7 éve megvan a magyar diplomád is, ugye?
Igen.
És akkor hogy folytattad?
És aztán, hogy a kisfiam elkezdett iskolába járni, és iskolát kellett neki választani.
Most hány éves?
Most 10 éves. Tehát,
és milyen neve?
Teleki Endre.
Endre, az Ady Endréről emlékszem, hogy az Ady Endre miatt adtad a
igen.
nevét, az Endre nevet.
Igen, igen, de igazi rockstar, tehát váligérő, hosszú egyenes szőke haja van,
láttam
kék
szeme. Láttam a fényképét, igen.
Igen, a csajok nagy kedvence.
Az nem hátrány.
Igen. Tehát végső soron a tanítás által, meg az iskola választás által mi elkerültünk a Balaton felvidékre. Én tanítottam a Tihanyi Bencés apátság művészeti iskolájában, Balatonalmádiban, a zeneiskolában, Pécsejen, és 6 évnyi tanári munkásságom után tavaly az Ober Frank Pál Petőfi Színház igazgató és színművész úr.
Ober Frank Gézának van valami köze? Meg emlékszem, ő volt egy nagyon híres karmester.
Igen, az ő fia.
Az ő fia?
Az ő fia, igen. És ő meghívott a színházba, mert kerestek zenei vezetőt már évek óta, és hallotta, hogy ott a környéken tevékenykedem, koncerteztem sok helyen, és végül elvállaltam, hogy akkor a Veszprémi Petőfi Színház zenei igazgatója lettem tavaly.
Ez februárban. Miből áll? Abból részben gondolom komponálni is kell hozzá valami kísérő zenéket, és
igen.
Nem tudom, a színháznak van valami zenekara, vagy együttese, amivel kíséri.
Igen, hát a színházban most jelenleg egy 8 fős zenekarral dolgozunk, és az én feladatom az, hogyha zenés darabot tűznek a műsorra, akkor betanítsam a társulatnak a dalokat, levezényeljem a zenekari próbákat, illetve az előadásokon vezessem a zenekart, mint karmester. És
ez egy nagyon érdekes feladat.
Igen, érdekes, és nagyon, nagyon más, mint a zeneiskolai létforma. Tehát sokkal szabadabb, sokkal improvizatívabb, és effektívebb is. Uh-huh. Tehát van olyan, hogy egy felkészülés időszakban mondjuk 4-5 hetet, délelőtt 9-től este 11-ig bent vagyunk a színházban, mert annyi munka van összeállítani.
És milyen darabok vannak a színházban például?
És legutóbb a Diótörő és Egér Király című musicalt mutattuk be Szomor György rendezésében, illetve a Tártüfföt most Marton László rendezésében, és most legközelebbi zenés darabunk a Mária főhadnagy lesz.
Huszka Jenő operettje?
Így van, igen. Igen, de játsszuk még Fényes Szabolcstól a Nyitott ablak című zenés bohózatot.
Ami hát akkor egy érdekes műsoratok van.
Igen.
És mekkora a színház?
A színház társulata 11 fős, úgy tudom, igen. De Paliék mindig hívnak vendégszínészeket, most például Lukács Sándort, vagy Gáspár Sándort a Tártüv kapcsán, vagy végzős színművészeti főiskolán végzős növendékeket.
Mekkora a nézőtér? Mi a befogadó képessége a színházban?
Körülbelül 250-300 fős.
Szóval nem olyan óriási, és az azt jelenti, hogy talán meg is lehet tölteni.
Hogyne, igen.
Sokszor nagyon nagy színházaknak az a problémája, hogy nem tudnak elég nézőt verbúválni.
Igen. Hát mi a bérletes előadásokat mindig meghirdetjük, de hogyha rossz idő van, akkor azt lehet érzékelni, hogy akkor nincs telt ház, mert visszamondják sokan, hogy nem mernek otthonról kimozdulni. Elég szélsőséges mostanában az időjárás.
Na és mondd, ott tavalyi időjárásról, hát ne is emlegessük. Na, most még talán arról mondjál valamit, hogy mik a további tervei. Ha van ilyen, meg ugye sosem lehet tudni az ember, hova sodorja a sors, én se tudtam, hogy hol fogok kikötni. Valószínűleg te se tudod, de ha mégis van valami terved, vagy amit szeretném még megvalósítani, mert még sok időd van az életben, persze, akkor erről, ha valamit tudnál mondani.
Köszönöm szépen. Hát igazából egyetlen egy nagy tervem van, az, hogy ami bennem dolgozik zenei energia, azt a saját előadásomban tudjam átadni az embereknek. Nagyon szeretek improvizálni a koncertjeimen, és már nem az első eset volt, hogy jobban megtapsolnak, mint amikor klasszikus zenét játszom.
Hát igen, meg az egy újdonság, és igen, azt és saját magad produkálod ott helyben, és tehát ez nyilvánvalóan nagyon érdekes.
Igen, és az a vágyam, hogy ugye írok zenéket is, most legutóbb Ady Endre művészetéhez kapcsolódóan, ugyanis szeretnénk egy Ady Endre TV-filmet készíteni, az ő munkásságáról, amikhez én körül már 5 évvel ezelőtt elkezdtem zenéket írni, de vannak saját darabjaim is, és az improvizációimat főleg Ady Endre világából merítem.
Hívják a gyermekedet is Endrének.
Igen, igen. Tehát ezt szeretném megvalósítani, hogy legyen egy saját albumom, amit promotálhatok a világnak. Ugye a zene az nemzetközi nyelv, de talán azt tükrözne...
Ez a szerencsénk.
Igen. Tehát azt tükrözne engem, úgy érzem, azt tükrözne a leginkább, mint művészt.
Hát nagyon sok sikert kívánok, és a továbbiakban is minden úgy alakuljon, ahogy szeretnéd, és ez persze megnyugtatja az embert, hogy vannak sikerei, és sok koncertje van, úgyhogy nagyon remélem, hogy továbbra is így fog menni. És nagyon nagy várakozással nézünk a ma esti hangverseny elébe.
Nagyon szépen köszönöm. Thank you.
Kedves hallgatóink, Teleki Gergő a Lengyel-Magyar Barátság emlékéve alkalmából beiktatott műsorába egy darabot Frédéric Chopin műveiből is, mégpedig a Fantázi Impromptut. A cím arra utal, hogy a szerző rögtönzésként adta elő a darabot, és csak később jegyezte le Cotta formájában. Az Impromptu a romantika korában valóságos műfajjá nőtte ki magát, többek között Schubert egész sorozatot komponált, de van ilyen műve Lisztnek is, például a Valsz Impromptu, rögtönzött keringő magyarul. Most ezt hallják Teleki Gergő előadásában. Thank you.
A sok zongoradarab után felüdülésként hallgassák meg Bartók Béla Tavasz című egynemű karra írt kis kórusművét. A Magyar Rádió és Televízió gyermekkarát Reményi János vezényli.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Március 25, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe, magyar elnevezése onnan ered, hogy szokás szerint e napon kell oltani a fákat, hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. Az ünnephez fűződő hiedelmek is ezt tükrözik. Azt tartották, hogy amely fát ezen a napon oltanak, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik belőle. Aki ilyen fát levág, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Az az asszony, aki gyümölcsoltó boldogasszony napján érintkezik férjével, biztosan teherbe esik. Egyes területeken pedig azt tartják, hogy az ünnepen ivott bor vérré válik az emberben. Gyümölcsoltó boldogasszony hozza haza az énekes madarakat, és e napon jön föl először a hal a vízből. Boldogasszony falva falu Szerbiában, a Vajdaságban, a délmácskai körzetben. Környéke ősidők óta lakott hely volt, nevét 1410-ben említették először Bódogasszony Telke néven. 1655-ben Veselényi Ádám vette birtokába, majd a török kiűzése után kamarai birtok lett. 1746-ban a volt szabadkai határőröket telepítették ide. 1849. április 3-án a Percel Mór vezette magyar sereg itt rohanta le tüzérségi előkészítés után a római sáncok közé befészkelődött szerb felkelőket. a trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegye Zsabjai járásához tartozott. Boldogasszony, más néven Fertő Boldogasszony, kisváros Ausztriában, Burgellan tartományban. A Nagy Boldogasszonynak szentelt plébánia templomáról nevezték el. Területén már az ókorban település volt. A hagyomány szerint II. András király uralkodása alatt a Fertő úgy kiöntött, hogy több falut elnyelt a víz. Ezek helyett alapították 1240-ben a mai települést. Mária kegyhelye már a 13. században ismert volt. Az Eszterházy pál által 1668-ban újjáépített templomát és kolostorát 1683-ban a török elpusztította, majd az olasz Francesco Martinelli tervei szerint bővítve építették újra fel. Eredetileg egy tornya volt, mely közvetlenül a felszentelés után ledőlt. Ebben égi jelet látva Eszterházy két torony építését rendelte el. Fertő Boldogasszony régi, híres búcsújáró hely. Boldogfalva Debrecentől délre fekszik. Az árpádkori település korábban a Torna névre hallgatott. Nevét egyébként 1282-ben említette először oklevél, eszerint első birtokosa a miskolci nemzetiség béli Torna volt. 1289-ben a Szörényi bán szerezte meg birtokul. A Boldogasszony falva nevet templomának védőszentjéről kapta, s ennek rövidebb változata a Boldogfalva. A 49 nemesi portából álló település a 17. század közepén beolvadt Debrecenbe. Ekkor körbekerítették a város árkával úgy, hogy a nemesi csapszékek és az ispotály kívül maradtak. Boldogfalva akkor a mai debreceni vasútállomás területén és környékén helyezkedett el. Boldog községet Heves megye 60-i járásában találják, több ezer éve folyamatosan lakott, a Boldog, az Agyva és a Galga folyók között három megye Heves, Jász-Nagykun, Szolnok és Pest találkozásánál fekszik. A település és határa régészeti leletekben nagyon gazdag. A településtől délre halad el a szarmaták által 324 és 337 között épített, a Dunát a Tiszával összekötő Csörsz árok nyomvonala. Első említése 1395-ből való. A község folyamatosan fejlődött, 1867 után szőlőt telepítettek itt, és ekkortól vált jelentőssé a dinnyetermesztés is. Heves megye egyik leghűségesebb hagyományőrző faluja Boldog. A boldogi hímzések első mintakönyvét 1942-ben adták ki, s ebben mutatták be a híres neves boldogi fehér hímzést. A boldogi népviseletet élőben is megnézhetjük a sok látogatót vonzó júniusi Jézus szíve búcsún. A település egyik nevezetessége a tájház, 1871-ben épült, műemlék jellegű épület a palóc építészet és kultúra hagyományait mutatja be. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Nagy Magyarországra látogatóknak!
Elhangzott Lajkó Félix Mező című szerzeménye. A 2013-ban megjelent úgy szintén Mező nevet viselő citerás lemezéről. Lajkó Félix több mint 30 éve használja ezt a hangszert. Új távlatokat, mélységeket, síkokat nyit meg. Újat mutat, és talán ismeretlent is egy hangszer értelmezésében, kihasználásában. Könnyű zenei összeállításunkban, következzen a Felvidék All Stars előadásában először az Otthonos, majd a Levegő című dal. Az előadók között az ottavai közönségnek ismerős hangok is feltűnnek, Vadkerti Imre és Kovács Koppány személyében. Mára búcsúzik önöktől a műsor két szerkesztője, Finta Gábor és Tóth Magdolna, valamint a műsor hangmérnöke Fasanga Tibor. Kellemes vasárnap estét kívánunk!
Teregessél ki minden bántó gondolatot, társíts minden egyes pillanathoz illatot. Erre szabadonnak képzeleted, bárhogy teszed, mindegy, csak élvezd.
Mondjuk jó estét, helyett várjad meg ébren a reggelt.
Honnan az a hely, ahol megteheted, hogy kielvezed minden percedet? Haradba áramlik az élet, sárga foltjait a naphoz méret.
Otthonos a hely, ahol ezt teszed, álomra is hajthatod itt fejed. A csendet mélyen őrzik a hegyek, és szüntelen égnek a fények.
Nincs az a völgy, ahol égi testek táncot járva szerelembe esnek, és amikor ébredsz, behunják a szemünk, se dombolt arra a hevered szemünk.
Nincs az a völgy, ahol égi testek táncot járva szerelembe esnek, és amikor ébredsz, behunják a szemünk, se dombolt arra a hevered szemünk.
Rajzold a víz tükrére
az összes felhő pamacsot.
Otthonos a hely, ahol nem zavar, hogy mindenkor jöhet egy zivatar.
Ott van a levegőben érzed,
csak két eredbe ér meg.
Nincs az a völgy, ahol égi testek táncot járva szerelembe esnek, és amikor ébredsz, behúgják a szemük, s a dombolt arra heveredsz velük.
Szerint a fején találod a szöget, szorosabban tartod a kötelet.
szívemet nyitja. Éljen meg annyi tavasz, hideg ablakom a belső békémtől, legyen zúzmaras hazam, mi szürke filccel rajzolt szivarvaj szakasz, pipacsok rajzolt a régi szerelmek, szomjas kézfogás, most elhidegült meleg frontba ömlesztek első cseppnyi hajmosás. S ne tudom kérni ki voltam, egy szökői voltam függőben, a nagyit vasárnapi receptje, végre senki lehettem, kinek virág nyílik a ne felejtsd be. Oltanék tüzet, lábnyomot szednék, ültetnék erdőt mesztillan, új falkat régi madarak repüljék. Ajtó legyen hangos a kiváltságon, ami az itt maradás.
So that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I like to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, those charms about you will. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. I see it when we're out together dancing cheek to cheek.
My heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing. When we're out together dancing. When we're out together dancing, cheek.